ha jól emlékszünk, akkor ugye a 8. fejezetnél hagytuk abba, és a 9. fejezetnél. Ma szeretném, hogyha átnéznénk a 8. és 9. fejezetet, fő hangsúlyként inkább a 9. fejezetre koncentrálva, majd azt is megmondom, hogy miért. De előtte szeretnék valami fontosat elmondani. Ugye a jelenések könyvének a szerkezet az úgy néz ki, hogy van a 7 pecsét, a 7 levél, aztán a 7 pecsét, és most az a 7 trombita szó, ami következne. Ugye a 7 levélről arról tudtuk, hogy, illetve hallottuk, hogy ez a keresztény korszakoknak az áttekintése a Biblia szerint, hogy milyen keresztény évszázadok jöttek egymás után. És a 7 pecsétről pedig azt is tudtuk, hogy ezek párhuzamosan futnak, és az pedig az állapotát mutatja ezeknek a közösségeknek. És a 7 trombita szó, ami a harmadik vázlat profécia, úgynevezett vázlat profécia, ami egy adott ponttól áttekinti mindig a vég ideig a történelmet, az pedig egyetlen egy szempontot lehetne róla mondani. Hogyha meghalljuk, hogy trombita szó, az mit jelent vajon? Tessék ám nyugodtan.
Felhívás.
Igen, hát ugye, amikor trombitálnak, akkor általában altatót is szoktak fújni katonaságra, de általában ébresztőt. És itt a görög szövegben, majd megmondom, hogy mi található ebben a görög szövegben. De amit ki szeretnék emelni, ez egy nagyon fontos dolog. Ha itt megnézzük ezen az időtáblázaton, itt a trombita szók érdekes módon nem a 7 levéllel, és nem a 7 pecséttel kezdődött, felnyitásával kezdődnek, hanem kicsit később. Mivel említettem, hogy a trombita szók figyelmeztető jellegűek, ezért tulajdonképpen úgy lehet mondani, hogy ez a 7 trombita szó látomása, ez tulajdonképpen a kereszténységet ért, hát részleges, figyelmeztető csapások, hogy így mondjam. Ezeket írja a jelenések könyve. És ha megfigyeltük itt a fehér és a vörös keresztény korszaknál, itt még nincs, nem kezdődnek el a trombita szók. A trombita szók akkor kezdődnek el, amikor a fekete, azaz a bukott kereszténység idejébe lép a kereszténység, és majd azt is meglátjuk, hogy miért. Tudnélik, ezek a trombita szónak a csapásai, ezt tulajdonképpen azért engedi meg az Isten nevelő célzattal, hogy az a kereszténység, amelyik elbukott, az felébredjen álmából. Az más kérdés, hogy felébred-e, mert hogyha a 8. és a 9. fejezetet elolvassuk, akkor ha van önöknél Biblia, kérem, hogy nézzék meg a 9. fejezetnek a legvégét, a 20. verset. Így zárul, hogy a többi ember, akik nem ölettek meg a csapásoktól, nem tértek meg kezük munkájának tiszteléséből, hogy felhagytak volna a démonok imádásával, az arany, ezüst, érckő és faistenek imádásával, amelyek nem látnak, nem hallhatnak, nem láthatnak, nem hallhatnak és nem járhatnak. Nem tértek meg gyilkosságaiból, varázslásaiból, varázslásaiból és lopásaiból sem. Tehát látszólag a 7 trombita szónak a figyelmeztetése nem érte el a célját. Mivel mindegyik látomás bevezető látomással, illetve a vázlat proféciák bevezető látomásokkal kezdődnek, ez is elkezdődik a bevezető látomással. De ugye múltkor már említette Dávid, hogy a 8. fejezetünk úgy kezdődik, hogy amikor felnyit a feltedik pecsétet, csendetve megnyit egy fél óráig. De ez a mondat, ez még az előző részhez tartozik. Tehát igazából utána kezdődik a bevezető látomás. Ha megengedik, felolvasnánk ezt a bevezető látomást, nem szeretnénk bele részletes elemzésbe, de azért olvassuk el, hogy miről is van itt szó. Azt írja, ezután láttam a 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, 7 kürt adatot nékik. Itt kürtnek fordítja, de trombitáról van szó, majd azt is elmondom, hogy mit jelent ez a trombita. Majd más angyal lépett a színre, megállt a jó illatétel oltáránál, kezében arany tömjénezőt tartva. Sok tömjén adatok néki, hogy hozzátegye azt az összes szentek könyörgéséhez, a jó illatétel arany oltárára, amely Isten trónja előtt van. Felment a tömjén füstje az angyal kezéből Isten elébe a szentek imádságéval együtt. Majd vette az angyal a tömjénezőt, megtöltött ezt az oltárról vett tűzzel, és levetette a földre. Ekkor mennydörgések, szózatok, támadtak, villámlások és földindulás következett. Ebből a vezető látomásból is érzékelhetjük, hogy valami drámai dolog fog történni a Földön. Talán csak egy pár dolgot hadd emeljünk ki. Ugye említette Dávid is, hogy ezek a bevezető látomások, ezek a mennybe engednek bepillantást. Itt is ezt láthatjuk, hogy itt most részletesen el kellene mondani, hogy az Ószövetségi templomban milyen tárgyak voltak. Például volt egy ilyen is, hogy jó illatétel oltárra, amire tömjén szórtak. És ez bement a Szentek Szentjébe, ami nyitva volt, de ott csak egyszer lépett be a főpap egyébe egyszer, ezen a nagy engesztelési napon, amiről már szó volt, és ezen a nyiláson tudott bemenni a tömjén a Szentek Szentjébe. És azt írja, hogy hozzátegy a Szentek könyörgéséhez a jó illatétel olaj oltálára. De mit jelképezhet ez a tömjén füst, ami bemegy az Isten elé? Van valami elképzelésünk? Igen? Imákat. Tehát azoknak az embereknek az imáit, akik még az Istenhez könyörögnek. Tehát itt majd fogjuk látni a csapásoknak, amikor a trombitaszók megszólalnak, hogy mondja, hogy a fűnek, a fáknak a harmad része, a zöldölőfű harmad része, mindig a harmad részét ér csapás. Ezzel azt érzékelteti a Biblia, hogy nem teljes a pusztulás. Ugye a teljes pusztuláson is sajnos az emberiség történetben zárja, az a 7 csapás lesz. De ezek a csapások, ezeknek csak figyelmeztető jellegűek és megjobbító szándékok, amikről itt ez a 7 trombita szó ír.
Tehát, Attila, lehet egy javaslatot?
Igen.
De a új fordításból fordítod, és mindenki másnál a régi van.
Igen, elnézést kérek körülött, hogy ezt használom. Ez a negyedik kötetnek a mellékletében, az első kötet mellékletében van. Ez egy elég pontos fordítás, de ha zavar valakit, akkor gondolosabb.
Szerintem jobb lenne az, hogy amit a több
helyet is mosolyosabb. De közben azért ezt nézem, mert
magyarosítottam.
Igen, ez egy magyarosítottam, csak nincs mindenki
előtt. Igen. Elnézést, erre nem gondoltam. Tehát köszönöm szépen, szóltál. Tehát ez egy bevezető látomás. Nézzük akkor talán a trombita szókat, jó? Hogy miről is van szó. Szeretnék majd a 9. fejezetre koncentrálni, mert itt ezen az ábrán látjuk, hogy ez az első 4 trombita szó, ez viszonylag gyorsan lezajlik, tehát elhangzik. Fölolvasnánk akkor a 6-tól egészen a 13. fejezetig. Így hangzik a 6. vers. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, készül a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitált, és lő jégeső és tűz, vérre lelegy, és vetették a földre, és a földnek harmad része megége, és az élőfáknak harmad része megége, és minden zöldelőfű megége. A második angyal is trombitált, és egy mint tűzzel égő nagy hegy vetették a tengerbe, és a tengernek harmad része vérré lő. És meghal a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad része, amelyekben élet volt, és a hajóknak harmad része elveszett. A harmadik angyal is trombitált, és leesik az égről egy nagy csillag, és égve mindegy fákja, és esik a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm. Változik azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghal a vizektől, mivel keserükké lőnek. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része, hogy meghomályosodjék, azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És látjék és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Itt említettem, hogy mit is jelent ez a trombita. Ez egy görög szó, úgy hívják, hogy szalpix, trombitát, kürtöt vagy hasonát jelent, de leginkább a sófárhoz hasonlít, amit a zsidók használtak erre a nagy engesztelési napnak a előtt megfújásra küldzengés ünnepén használták ezt a sofát. Látunk már ilyen kosszarból készült sofát, és ezt hallottunk? Nehogy egy valami nagyon bonyolult hangszertes lehet elképzelni. Mi a zenészek vagyunk a Ginával, mind a ketten. Mi tudjuk, hogy ez úgy működik, hogy ha belefújtak egy közepes erősséggel, akkor megszólalt egy hang. Ha kicsit erősebben megfújták, akkor az oktáv szólalt meg, és ha még erősebben megfújták, akkor a felhang. Hát a felhangrendszernek megfelelően, tehát nem túl sok hangot lehetett rajta játszani. De ennek de egy nagyon erős és ítéletre való felhívásként használták a zsidók. Hát ezt kell itt elképzelni, mert volt egy másfajta trombita, amit használtak a zsidó templomi szertartásokon, de az egy ünnepi trombita volt, hogy így mondjam. És ezt már említettük, hogy ez a szentek imádságával felment ez a tömjén füst, és utána megtöltötte az oltár parazsával az angyal a töményezőt, és levették a földre. Ez azt mutatja, hogy a földön elkezdődnek ezek az események, amikről szó volt. Hát nézzük meg, itt látjuk ezen az eredeti ábránkon, hogy itt van egy évszám. Ez a 476-os számot viseli. Talán mindannyian tudjuk még történelmi ismeretünkből, ugye 476 az miért egy nevezetes dátum, mert az ókori Rómának a bukása. Na most itt majd fogjuk látni a szövegből, hogy itt puskázok, hogy ez nem 476-ba kezdődött, hanem 410-be. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy talán emlékszünk rá, amikor itt erről szó volt, hogy a fekete lovasnak az ideje az mikor is kezdődik. Mikor a kereszténység tulajdonképpen felveszi az államvallást, felveszi a kereszténységet államvallássá, a nagy Konstantin, ez 313-ban. Nagyon érdekes ezt utána járni a történelemben, hogy 313-ban felveszik a kereszténységet, ezt nagy örömújjogásra fogadják az akkori keresztényeknek a nagy része, és sokan azt hiszik például Ágoston is, hogy aki később élt, pont ezeknek a törzseknek a hódítása idején, hogy most egy 1000 éves békevédelem fog ráköszönteni a kereszténységet. De tudjuk, hogy nem egy 1000 éves békekorszakot, mi már tudjuk, így visszanézve, hanem egy egészen másfajta középkor kezdődött el. De 370-ben az annyi döntő fordulat történik, hogy 313-ban felveszi Nagy Konstantin a kereszténységet államvallássá, politikai megfontolásból. Ugye megjelent neki egy kereszt az égen, és azt hallotta, hogy egy eljelben győzni fogsz, és rávésette a pajzsokra a keresztet, és a Milvius hídnál legyőzte a másik hadseregnek a vezérét, és így tulajdonképpen így lett államvallássá a kereszténység. Azon is vitatkoznak, hogy ezt, amikor megkeresztelkedett, igazán keresztény lett Nagy Konstantin. Most természetesen a hivatalos kereszténység ezt pozitív ünnepként ünnepli. De ami nagyon figyelemelt, hogy 370 körül már egy olyan rendeletet adtak ki, hogy aki nem ezt a római keresztény vallást követi, azokat egyelőre átadjuk az isteni bosszúnak, de majd később mi magunk is gondoskodunk megbüntetésükről, szólt a szöveg, amit kiadtak egy dekrétumot. Hát itt is lehetne még több mindent elmondani, de a lényeg az, hogy ugye ez 370-es évek. És mikor kezdődik ennek a római birodalomnak a tulajdonképpen megfenyítése? 410 körül. Itt szeretném felolvasni, hogy melyik volt az első. Hogy olvastuk a szöveget? Hogy melyik volt az első pontot? Szóval azt mondja, hogy az első angyal azért trombitál, és lőn jégeső is tűz, vérrel elegy, és letették a földnek. És itt láthatjuk, hogy a harmad része az élőfáknak, harmad része a földnek, harmad része a zöldelő megége. Mi lehet ez, mivel tudnánk ezt azonosítani, hogy jégesük tűz és vérrel elegy, és ez az első csapás. Ez 410-es években évekbe azonosíthatjuk be, amikor az Alpokon egy germán népcsoport áttért Alarikkal, és megtámadták Róma városát. Figyeljük meg, hogy hol keltek át az Alpokon, azt mondja, hogy jégeső. És utána közben végrehajtottak gyújtogatásokat és kegyetlenkedéseket, tehát tűz és vér. Jégeső, tűz és vér. A második trombita szónál azt olvashatjuk. Ugye, mint egy a második angyal is trombitált, és mint egy tüzelégű nagy hegy vetették a tengert, és a tengernek harmad része vérre élő. És meghala itt is a tengerbe részületett, a állatoknak hányad része, a harmad része, amiben élet volt, és a hajóknak harmad része elveszett. Tehát a másik csapás a tengertéri. Ez nem máskor terjesedett be, mint a vandálok betörésével. Ugye innen származik a mi nyelvünkben is az, hogy vandalizmus, tehát vandálok. A Spanyolország déli részén lévő Andalúziában tanulták ki a hajépítés művészetét, a mesterségét, és elfoglalták a római birodalom észak-afrikai területeit, súlyos csapást mértek a római hadiflottára, majd 455-ben elfoglalták és kifosztották Rómát. Innen ered a vandál pusztítás kifejezés. Itt egy szemtanú a következőt írja, egy Ammianus Marcellinus római történetíró, ezt idézi az egyik történetkresztomátia, azt mondja ez az Aurelius, Ammianus Marcellinus. Jól szemlítette a következő két idézet, milyen nagy fordulat volt a történetben a Róma barbárok által elfoglalása. Azt írja a szerző, amikor a határsorompóink felnyírtak, a barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint etna a tüzes szikrákat. Korra nemre való tekintet nélkül végiggyilkolták és végiggyújtogattak mindent, még a csecsemőket is elráncigálták anyjuk melléről és végeztek velük. Tehát 410-ben már Rómának leáldozott az ideje, de csak 476-ban bőttem véglegesen. Nézzük a harmadik angyal, mondja a harmadik angyal is trombitált, és leesik az égből egy napcsillag az égben, mint egy fákja, és esik a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változik azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghal a vizekről, mivel keserűkké lőnek. Tehát ez a folyóvizekre esett, és keserű lett. Tehát ebben már mi is egy kicsit benn vagyunk a történelemben, mert ezt a népkorszakot úgy hívták, hogy hunok. És papillával fémjelező. Ugye ez nekünk most ez egészen másképpen hangcseng. Ugye most folynak ezek a magyar kutatások, és kiderül, hogy valamilyen közünk volt ezekhez. De itt azt írja a szerző, hogy a folyóvizek mellett lóháton vonul a hunok pusztítása jól ráérik az ürem jelképe, ami a keserűség és nyomorúság szimbóluma a Bibliában. A hunok a folyóvizek mellett vonultak, és ugye a harci madarukra az volt jellemző, hogy nagyon gyorsan tudtak mozogni. Tehát pillanatok alatt szétszélettek összejöttek, és hátrafelé nyilasztak, és egyébként egy nagyon fejlett kultúrával rendelkező nép volt, de okkultizmus is volt, mert Attila, amikor megtámadott bármilyen csatár előtt, kikérte a sámánoknak a jóslatát és véleményét. Vadságuk minden képzetet felülmúlt, életmódjuk folytán jelentettek, hogy sem a tűznek, sem ízletes ételnek nem érzik hiányát. Csecsemőkoruktól fogva megszokták a hideget, az éhezést és szomjúságot, írja egy történetíró. Szintén ez az Ammianus Marcellinus. Na hát itt nem szeretnék leragadni, ez volt a harmadik csapás, ami a ókori Rómát érte. A negyedik csapás, a negyedik angyal is trombitált, és megverték a napnak harmad része. Figyeljük a felsorolást, a napnak harmad része, a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része. Hogy meghomályosodjuk azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében megfényít, és az éjszak hasonlóképpen. Most itt éppen a konkrét napra, csillagokra és holdra kell gondolnunk, hát valószínűleg nem. Ez egy jelkép. Mit jelképezett ez? És mi volt ez a negyedik trombita szó? Na itt van ez a 476-os dátum. Tudjuk, hogy végül is Rómának kikadták meg a kegyelem döfést. Nem a vandálok, nem a hunok. Nem alarikék, tehát a keleti gótok, hanem a germánok. A germánok Róma elé támadásával azonosítható, amely nyomán Róma 476-ban összeomlott. Királyuk Odoaker volt. A világ, valóban az akkori világ besötétedése volt ez, a birodalom államszerkezete széthullott, kultúrája szinte odaveszett, primitív barbár népek léptek Róma helyére. Konstantinápolis, Szkítia, Trákia, Makedónia, Dácia, Tesszália, Dalmácia és Pannonia határa között, melyeknek mindegyik és összessége meg lett sarcolva, ki lett fosztva. Gótok, szarmaták, vádok, alánok, hunok, vandálok és morvák által. Templomok lettek lerombolva, lovakat szállásoltak be Krisztus oltárai mellé. A római világ hanyatlóban van, és mi mégis felhozzuk felünket, ahelyett, hogy meghajtanánk. Amikor az egész világon az összes fény kialudt, amikor a római birodalom lefejeztetett, vagy hogy még helyesebben fejezzem ki magam, amikor az egész világ elveszett egyetlen egy városon keresztül, némává váltam, írja Hieronymus Heliodorosz intézett leveléből egy előszóból. Na most ezt talán egy kicsit el tudjuk ezt képzelni, mert ha most megnézzük az ókori Rómának a romjait mondjuk Rómába, vagy Olaszországba, ugye vízvezetékeik voltak, fürdőik voltak, kikövezett útjaik voltak, ugye ezek mind pusztulásra vártak, és ha megnézzük az életkort, ami utána jött a középkori időszak, ugye utána mi jött középkorra? Pestisek, járványok. Most hadd ne mondjam, ugye tudjuk, hogy volt-e mondjuk köztisztasági állapotok, olyanok voltak-e, mint Róma idejében, nem? Tehát most elnézést, hogy egy nagyot ugrok. Kicsit olyan érzete van az embernek, mintha most attól félnek az emberek, ugye most is, hogy Európát veszély fenyegeti, hogyha egy civilizáció meggyengül és leomlik, akkor utána hát egy zuhanás történt Európa történelmében. Ugye csak a ezredforduló után kezdett Európa magához térni a lényegében a humanizmus, reneszánsz, aztán reformáció, stb. Tehát mint 1000 évig egy útütés érte volna az európai fejlődést. Na ez ennek volt a következmény, hogy Róma elesett. És gondoljuk el, hogy az akkori emberek, akik a római birodalomban éltek, nem hitték el, szóval hihetetlen volt számukra, hogy egy Róma, ami akkor már majdnem 1000 éves város volt, az elpusztul egy csapásra. Az megint más kérdés, hogy ezek a vandál törzsek még ennyi időt se éltek meg. Ezek is tulajdonképpen beolvadtak, de utána aztán Róma újra felemelkedik. Na tehát erről ennyit, erről a négy trombita szóról. De az igazán izgalmas dolog ezután következik. A negyedik, akkor megyünk tovább. Az ötödik és a ötödik trombita szó az első jaj, és a hatodik trombita szóra. Olvashatom? Itt már ez egy kicsit mélyebbre visz. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kutyát, és füstjöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghamályosodik a nap és a levegőjék a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jönnek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. Idáig olvasnám, most rögtön hozzá is fűznénk a kommentát, hogy mivel vonatkozhat vajon, vagy mit látunk itt, mert akkor nem kell kétszer ugyanazt a szöveget felolvasni újra. Hát az ötödik angyal trombitálásánál egy csillag esett le az égről a földre. Ugye eddig már találkoztunk egy csillag jelképpel a Bibliában, a Jelenések könyvében. Az mire vonatkozott, emlékszünk rá talán?
Jézus.
Igen, ugye a Jelenések könyve legvége azonosítja, a legvégére lapozunk egy pillanat. Talán a legutolsó fejezetben van. A 22. fejezet 16. versében azt mondja, én Jézus küldöttem az angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a gyökere, és ága, ama fényes és hajnali csillag. Itt be van idézve az első fejezet, első vers, és mert ott is azt mondja, hogy a csillag, hajnali csillag. Na most a csillag az nem csak pozitív jelképlet a Bibliában, hanem itt egy hulló csillagról van szó. Tehát nem Jézus ábrázolja, hanem egy csillagról, ami leesik a földre, és azt mondja, hogy adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Tehát a földre esett, de a mélységbe. A mélységről mi jut eszünkbe? Mi lehet a mélységbe? Igen, tehát ez egy jó meglátás, a Biblia szerint is a mélység. Emlékszünk, amikor egyszer Jézus kiűzte a ördöngösökből az ördögtől megszállott lelkeket, akkor hova mentek azok a disznónyába? És a disznónyá hova ment? Tehát belerohant a tengerbe. De azt mondták előtte neki a démonok Jézusnak, hogy kérte, hogy ne küldje őket hova?
A mélységbe.
És itt ugyanerről a mélységről van szó. És azt mondja, hogy füst jött föl a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghamasodik a nap, levegőjék a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. Tehát ebből a kútból, mélységből feljön egy valami, és egyre nagyobb lesz. Ugye hát még nem értem át ilyen sáskajárást, de tudjuk, hogy nem kevesen vannak. Tehát tehát mint füstként feljönnek és elborítják a Földet. Most szeretnék föltenni egy kérdést. Amikor lezajlott a kereszténység, tehát az ókori Róma felett ez az ítélet, utána ugye elindult a mostani, az új Rómának az ideje, ugye 538-tól már elindult a tehát nem szűnt meg a római birodalom létezni, hanem átalakult. De szeretném megkérdezni, hogy amikor belépünk ebbe a történelmi időszakba, mondjuk 500-as évektől egészen itt a térképen, ha megnézzük, mondjuk az 1800-as évekig, fenyegette még valami veszélytelenséget? Történelmi ismeretek szerint, ugye Magyarország is áldozatul esett ennek jócskán. A muszlim hódítás. Hát én sem vagyok olyan nagy menő történelemből, de azért annyit illik tudni, hogy mikor élt ez az illető, aki ezt a muszlim vallást megalapított. Úgy hívták, hogy Mohamed. Tudjuk körülbelül, hogy mikor élt? 600-as évek, így van. 571-ben született, és 613-ban kezdte el a tanait hirdetni, akkor volt 42 éves. És tulajdonképpen rövid 20 év alatt, 632-ben halt meg, tulajdonképpen létrehozta az iszlámot. Először ő vallási tanító volt, békés tanokat hirdetett, nem túl sok követőre akadt, ugye el is kellett neki menekülnie. Most nem tudom, Medinából, Mekkából, vagy Mekkából, Medinából, de menekülni kellett. Aztán utána azt mondta, hogy harcos iszlámra van szükség, ugye most is használnak ezt a kifejezést. És azt ugye tudjuk, hogy most is például, hogyha iszlámról beszélünk, akkor nagyon sok ága van az iszlámnak. Például a szuniták meg a síták, de aztán a hagyományok is különbözőek, és nem Mohamedre hivatkoznak, hanem ezekre a hagyományok nagyon sokszor. Tehát ne csak azokra gondoljunk, akik terrorcselekményeket követik el, hanem van egy békésebb oldal is az iszlámnak. Ugye erről a Germánus Gyula írt könyvet, mint magyar szerző. De nem tudom, tudjuk-e, hogy Mohamed hogy lépett színpadra. Egy látomása volt. Megjelent neki egy angyal, földre szorított, és azt mondja, hogy írjál vérrel. És akkor, hát ugye Mohamed írástudatlan volt. És azt is itt meg kell jegyeznem, hogy az, ugye először az arab törzsek hódítottak a 600-as években. Történelmi ismeretünkből itt puskázok, megírtam, 732-nél valaki megállította az arabokat. Igen, Poitiénál, Martel Károly. Ha ő nem állítja meg Spanyolország, most egy Spanyolország felül az arabokat, akkor most Európa egészen másképp nézett volna ki, egész másképp volna Európa történelme. Ő megállította az arab inváziót, és de azt szerettem volna mondani, hogy ez a Mohamednak tehát az iszlám, az a Biblia szerint egy démonikus ihletési vallás. Tehát démoni erők hozták létre. Attól függetlenül, hogy van neki pozitív oldala is, de a Biblia azt mondja, hogy a mélységből jön fel, és pillanatok alatt meghódították az akkori világot. Majd fogjuk látni a második részét, amikor a szeldzsuk törökök jönnek, ugye az 1500-as meg 1600-as években mi történt. Jó. Menjünk tovább. Itt kezd érdekessé válni a szakasz, tudni azt mondja. És itt is azt látjuk, hogy megmondaték még, hogy a zöld földnek fűjét ne bántsák se semmi zöld erő, se semmi élőfát, csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséke. Ugye itt az elpecsételésről már hallottunk, hogy a Biblia mit ért elpecsételés alatt. Itt is nagyon érdekes, hogy ezt megjegyzi, hogy az Isten gondviselésnek a titka, hogy kiket engedett Isten, azok akkor is elpecsételt embereket, tehát nem mindenkinek ártottak ezek a hatalmak, hanem csak bizonyos embereknek, akiknek nem volt a homlokukon Isten pecséke. Itt csak zárójelben megjegyzem, hogy amikor a török elérte Magyarországot és elfoglalta, ugye három részre szakadt az ország, és török uralom volt itt is 150 évig, akkor a Mohácsi vész után voltak ez mindezek, akkor nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy Magyarországnak a 90%-a protestánssá vált. Tehát utána kezdődött újra a katolicizáció az ellenreformáció idején. És a törökök tulajdonképpen a katolikus templomokat támadták elsősorban, mert ugye tudjuk, hogy az iszlám mecsetekben látunk szobrokat, vagy bármilyen ábrázolásokat nem látunk. És hát a protestánsokat békébe hagyták. Majd itt még majd mondok valamit ezzel kapcsolatban, de ami nagyon lényeges, az talán ez volt, amit említettem. És itt menjünk talán tovább az ötödik verszaknál, a 9. fejezet 5. verséknél, mert itt mond egy időtartamot. És azt mondja, hogy adaték azoknak, hogy meg ne üljék őket, hanem kinosztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az ember. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnak meghalni, de a halál elmegy előlük. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye láthatjuk itt ezeken a ábrákon, meg a bibliavázat proféciáink, hogy amikor napról, vagy hónapról, vagy évről beszél, azt mindig át kell számolnunk. Most az 5 hónap, ugye az egy... az minek felel meg?
150.
Ugye 5x30, 150 év. De mi lehet tudjuk azonosítani, hogy 150 év csúsz. Szeretném, ha itt egy pillantást vetnénk, akkor most erre az ábrára, amit odaadtam önöknek. 1299. Itt azt látjuk itt az alján, hogy első Ottmán megtámadja a bizánci birodalmat, majd 5 hónapig, 150 évig a krófika napjegyben szerint kínozza a török hatalom folyamatos támadásaival és megfélemlékesével. Tehát a kelet-római birodalom elpusztult, vagyis a nyugat-római birodalom elpusztult, de a kelet-római birodalom az még áll, Konstantinápoly. Ez az első, amikor megtámadja Konstantinápolyt, első Ottmán, de nagyon érdekes, hogy nem foglalják el. Ezért mondja azt, hogy kínozza 150 évig. És csak 1449-ben II. Murad szultán hozzájárulása, hogy látjuk a második ábrán, hozzájárulásával lépett már csak trónra Bizánc utolsó utalakodója, az Ottomán Birodalom megszüntette a Bizánc Birodalom politikai valóságát. Jó. Ez 1209, a Bizánci Birodalom elleni első támadás, ez 1299. július 27-én, ez egy fontos dátum, jegyezzük meg, vagy írjuk, hogyha van tólunk, ugye a 1299, ez hogy július 27. 1299. július 27. Ezután kereken 150 évig idézőjelben kínoszta a törökök a bizánci birodalmat, de nem hódították meg. És csak 1449-ben lépett trónra a török szultán. Viszont amikor Bizáncot, azaz Konstantinápolyt birtokba vették, akkor megnyílt az út hova?
Európa.
Bezony. Igen, és itt megint kicsit puskázban kell. Emlékszünk, hogy 1448-ban volt egy ilyen, hogy második Likó-mezei csata, amit még Hunyadi János volt. Győztünk, vagy vesztettünk?
Vesztettünk
sajnos a Likó-mezei csatába. Viszont, hol győztünk? Igen, ott viszont utána ugye győztünk, és megállítottuk a török veszélyt, aztán utána jöttek csak újra Magyarország felé. De ez egy nagyon fontos dátum. Nézzük a Biblia szöveget, hogy folytatódik. Itt nagyon érdekes dolgot lát János apostol, mert ne felejtsük el, ezt Pátmos szigetén látja. Tehát hol volt János apostol, akkor nemhoz képest még a török birodalom, meg a törökök. És itt lát egy leírást. Azt mondja, a sáskáknak formája pedig hasonló volt a Vildára felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak. Az mi volt?
Turbán.
Hát tudta János apostol, hogy mi az, hogy turbán?
Nem.
Azt látta, hogy aranyhoz hasonló koronák.
Ugye mi is láttuk a, még annak idején a magyar egri csillagokat, abban is így voltak ábrázolva. És orcáik olyanok voltak, mint az embereknek orcái. És a hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja. Volt a törököknek haja?
Volt.
Meg a kopján, ami lógtak, ugye ezt látta János. És fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. És olyan mervértjék voltak, mint vasmervértek, és az ő szárnyaiknak zúgás olyan volt, mi a vidalra szágódó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiósz hasonló farkuk volt, és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy átsanak az emberek 5 hónapig. Királyukon pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve Zsidó Labbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlik, íme utána még 2 jaj következik. Tehát az iszlám vallás a mélységből jött föl, Mohamed által, és itt kell valami nagyon lényegeset mondanom. Az arab törzsek honnan származnak? Ugye az arab törzseket egyesítette. Hogy hívják másképpen a mohamedánokat még?
Izmael.
De ki volt ez az Izmael?
Törvénytelen gyerek.
Hát nem volt éppen törvénytelen, mert Ábrahámnak volt az első gyermek.
Szolgál.
De ez volt az a gyermek, amelyiket Isten megígért Ábrahámnak?
Nem.
Nem, Izsák volt, akit ugye aztán föláldozott. Kérte Isten, áldozza föl. Ábrahám 100-on fölül volt, Sára pedig a felesége 90 esztendős, mikor Izsák megszületett. Előtte viszont kicsit türelmetlenek voltak, mert azt mondta Isten, megígérte nekik, hogy fiat fog születni. És kapott a Hágártól, a szolgáló lányától, vagyis a feleségétől egy ajánlatot Ábrahám, hogy hát háljon a Hágárral, a szolgáló lányával. Ezt meg is tette Ábrahám, kicsit türelmetlenek voltak, nem vártak Isten ígéretére. De ha belegondolunk, hogy várhattak volna, szülhet egy 90 éves, mint. Ugye? Meg lettek próbálva, de Isten megígért valamit, és megszületett Izmael, és utána megszületett Izsák. Valóban sokkal később, 20-valahány évig vártak Ábrahámék. De ott volt ez a gyerek, és mi lett a sorsa? Meg az anyjának, ezt tudjuk a Bibliából olvasni. El kellett Ábrahámnak küldeni. És majd olvassuk el Mózes könyvébe, ott írja, hogy Isten mondott rá egy áldást, hogy ne érje veszedelem Izmaelt, de egy nagyon érdekes proféciát mondott, azt mondta, hogy nagy népé lesz, ugyanúgy a zsidók, és de az egyiknek a sátor,
természetű
lesz, köszönöm szépen, és az egyiknek a fegyver a másik ellen lesz. Ez is benne van a Bibliában, hogy egymás ellen fognak harcolni. És most melyik két ága van az iszlámnak? A szuniták és a síták. És nagyon szeretik egymást. Nem nagyon. Ugye milyen döbbenetes? Tehát, hogyha Ábrahám megvárja Isten ígéretét, akkor nem születik meg Izmael. Ha nem születik meg Izmael, akkor hol vannak az arabok?
Na de hát ez sehol Isten dolga.
Nem. Egyetlen egy embertől származott. Egyetlen egy embertől vannak az arabok is, meg a zsidók is. Az arabok azt mondják, hogy szállam a lejkunk. A zsidók meg azt mondják, hogy sálom.
Békes.
De a szállam a lejkunk is azt jelenti.
És állandóan háborúznak.
Na, most már nem sok minden van hátra. Engedjék meg, hogy tovább olvassuk. A 13. verstől. A 6. angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van, hogy épp megint ezt a mennyei oltárt látja. Mondván a 6. angyalnak, akinek a trombita van, oldd el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldaték azért a 4 angyal, aki el volt készítve, most figyeljünk, itt megint egy időpont jön, órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10000 volt, hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból, és kénkőből való mellvértjeik voltak. Ugye ezek színes mellvértek voltak, ehhez hasonlítja János őket, ugye a török lovasságot. És most figyeljük, a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. Hogy jön ki? Hogy jött ki a lovak szájából füst és kénkő? Mi volt a fegyverük? Például ami a legmodernebb fegyverzetük volt ugye akkor a törököknek. Puska.
Puska.
És hogy lőttek? Úgyhogy a rovakon ülő előre dőlt, és a ló mellett ugye megtámasztotta a puskát, és lőtt. Na most ezt János hogy látta látomásba? Hogy a lovak szájából füst és kénkő jött ki. És a lovak feje olyan volt, mint a... Igen, oroszlánok feje és füst és kénkő jött ki. E három törülették meg az emberek harmadrészt a tüsztülés, füstülés, kénkőtől, amelyek azok szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert ez a farkaik a kígyókhoz hasonló, amelyeknek fejé vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek egy csapásokkal, nem tértek meg ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádják a gonosz lelkeket, és az aranyezüst, érc és kő és fa bálványokat, amelyek se nem láthatnak, se nem hallhatnak, se nem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságukból, sem az ördöngésségükből, sem paráználkodásukból, sem utásukból. Ugye ez már a bukott kereszténység felett mondott ítélet, hogy nem tértek meg a bálvány imádásból. De itt jön a legizgalmasabb kérdés, amiről Dávid már szólt. Ha megnézzük ezt az időtáblázatunkat, itt, ezt a másodikat. A másodiknál láthatjuk ezt. Itt van az 1299-es dátum, amiről beszéltünk. Jól mondom, igen, 1299. Aztán látunk egy 150 évet, azt az 5 hónapot, 1449. És utána látunk egy szintén összekapcsolva, egy kapcsoljellel, ami egész 1840-ig mutat. Tudjuk, itt a szöveg azt mondja, hogy nem találom ezt az idő.
15-ös.
El van készítve a négy angyal órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megél az emberek harmadrészét. Hát van nálunktól? Akkor írjuk ezt le, jó? Vagy írjuk fel. Azt mondja, hogy... Ez egy kis matematikát igényel. Azt mondja, először azt mondja, hogy órára, majd ez a legnehezebb, hogy megnézzük egy óra. De könnyebb az, hogy napra, hónapra és esztendőre. Az esztendő, egy esztendő, az mennyi?
Egy nap.
360. Tehát az 360 év. Írjuk oda, hogy egy év, 360 év. Vagy 360 nap előzésére. És azt mondja, hogy hónap, tehát egy esztendő 360, egy hónap az mennyi?
30,
akkor mennyit kell hozzáadnunk? 390. És napra, akkor mennyit kell hozzáadnunk? Egyet. 391. Megvan? Ezt írjuk, hogy 390. És akkor most kell kiszámolnunk az egy órát. Egy napban hány óra van? Egy nap mennyinek felelnek? Egy évnek. 360-nal kell az évet számolnunk, mert 30 napos hónapokkal. 360 osztva 24-jel. Én ezt sem számol Béta, mert gyorsan bőtel. Elárulom a megfejtés 15. 15 nap. Látjuk itt ezt, amit odaadtam önöknek. Látjuk ezt? 391 év és 15 nap. Na hát ez ettől egy kicsit elcsodálkozunk ezen, hogy ezeknél a... De ennek majd otthon utána számolhatunk el, mert most ez itt nagyon gyors, meg hirtelen ez így. De jól mondtam, vagy...
Igen, jó.
Jó, remélem. Na most emlékszünk, hogy a Dávid említette ezt az időpontot? Emlékszünk, amikor 1844-ről beszélt arról a dologra, ami a leghosszabb profécia Bibliában, az a 2300 év, amit Dániel látott. Nem jelensek könyv, hogy a Dániel. És ez az időpont 1844-re fut ki. Ez az időpont meg 1840-re fut ki. És ez napra pontosan meg volt adva. És emlékszünk, a Dávid is említette, hogy időpont ekkor. De felolvastam, hogy időpont ekkor jön. Ja, még egy dologgal tartozom, elnézést kérek. Ez úgy jön ki 1840-re,
hogy van az 1299 év, ehhez ha hozzáadjuk a 391 évet és 15 napot, akkor 1680 jön ki, de még hozzá kell adnunk a 150 évet. Tehát ennek az időpontja 1299-től indul, és ez összesen 391 év és 15 nap. És mivel mondtam, hogy írjuk föl, hogy mikor volt ez a július 29-én, július 27-én volt 1299-ben ez a Bafrónai Nikodémiai csata, ehhez kell hozzáadnunk pontosan ezt a dátumot és 15 napot. Na most ez nagyon, hogyha ezt hozzáadjuk az 1299-hez a 391 évet, akkor 1840-et kapunk, és július 27-hez hozzá kell adnunk még 15 napot. 27, 28, 29, 30, 31, augusztus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. És azt kell megfejtenünk, hogy 1840. augusztus 11-én történt valami az Oszmán Birodalomban. Hát igen, ha föllapozzuk a történelemkönyveket, és ebben az a szép, hogy ezt már előtte 4 évvel egy Józsiás Lics nevezetű lelkész, aki kutatta a Bibliát, azt mondta, hogy ekkor kell a török birodalomnak megrendülni. Ugye, mert most az Oszmán Birodalomról van szó. És valóban ez történt, hanem felolvasnám, hogy mi történt ezen a napon. Tehát a Bafrónai vagy Nikodémiai csatával kezdődött 1999-ben a török birodalomnak a életkora, vagy a felívelése. És ugye eléggé fenyegették a törökök Európát. Meddig jutottak el Európáig? Egész Bécsig. Tudjuk, hogy Bécset még nem tudták elfoglalni? Nagyon érdekes. Tessék? A Kőszeget még Jurisics ugye ott volt, Jurisics utolsó, de leesett a hó. Milyen hónapban esett le a hó? Januárban? Nem. Ősszel. Ez mentette meg Bécset többek között. Azért fordultak vissza, a törökök télen nem folytattak a hadjáratot. Tehát tavasztól őszig. Miért? Hát, amiért most Ukrajnába sem megy sokszor a harc. Csak akkor, ha fagy. Mert a sárba beleragadtak az ágyuk, meg a szekerek, stb. Stb. És azért gondoljuk el, hogy onnan az Eufrátesz vidékéről, ezzel még ugye tartoztam, hogy azért említette az Eufrátesz, mert ott jöttek létre ezek a szeldzsuk törökök, különböző kalifátusokat egyesítésével. Ezek onnan kellett, hogy utánpótlást szállítsanak egészen Bécsig. Azért az nem kis távolság. Mert ugye egy hadsereg az lő, de annak kell valami muníció is. Ugye Napóleon is erre fázott rá, hogy hát egyrészt az orosz téren, másrészt pedig az, hogy utánpótlás is kellett volna. És nem volt. Tehát visszatérve, hogy mikor ingott meg a török birodalom, és mondom, az a nagyon lényeges, hogy erre fölhívták bibliakutatók előtte a figyelmet, hogy ez fog történni, és napra pontosan leáldozott a török birodalom. Azt írja, az alábbi történelmi művekből idézett szakaszok mutatnak rá arra, hogy mi történt a napon. Benke József, az arabok történetek Kossuth könyvkiadó 1987-ben adták ki. Azt írja, a 19. század elején a pasák önállósodási törekvései veszélyeztették a birodalom egységét, mármint az Oszmán birodalom egységét. Mohamed Ali egyiptomi alkirály kihasználta az Oszmán birodalom gyengeségét, és 1831-ben hadat üzent a portának. Ám az európai hatalmak nem voltak érdekeltek egy nagy egyiptomi birodalom létrejöttében, ezért a törökök oldalára álltak. Aztán azt mondja, hogy Mohamed Alit, hogy kibékítsék a szultánnal, stb. Nem akarom itt az összes szöveget felolvasni. 1840. július 15-én aláírtak a londoni konvenciót, eszerint Mohamed Ali örökös uralmi jogot kap Egyiptomra, élethosszíglan megkapja Palesztinát, mint akkói pasa, de visszaadja a szultán egyéb birtokait, ha 10 nap múlva nem egyezik be a feltételekbe, csak Egyiptom marad számára. Így 1840. augusztus 11-én tulajdonképpen európai hatalmak gyámsággal elvetették az oszmán birodalmat. Na most ugranánk egy nagyot, és egy érdekes dolgot hadd kérdezzek. Ma mitől félnek az emberek ma, jelen pillanatban? Mi foglalkoztatja az embereket a hírekben?
Az ukrán háború.
Lazisten.
Igen, jól, jól tetszett mondani. Mikor foglalkoztattak minket az a migráció? Mikor voltunk megrémülve? Most? Most is lehet, hogy Gabi fél tőle. De mikor tölt ez rá a határainkra? 2015-ben. Ma nem ez foglalkoztatja az embereket, ma az ukrán háború. Előtte meg a Covid. Na most én emlékszem, hogy mikor jöttek a migránsok 2015-ben, meg Európát előzönlették a, hát a muszlimok, vagy muzulmánok, vagy hát a muzulmán hitűek, akkor mindenki erre figyelt. És akkor is tartottak előadásokat előadók. Szeretném megkérdezni, hogy most akkor a Biblia szerint kell félnünk a muszlim hódítástól?
Nem.
Nem. De akkor az embereket ez foglalkoztatja, mint ahogy most a háború, tehát az ukrán háború foglalkoztat minket. És majd meglátjuk, hogy ez, tehát ez letelt. Ez 1844-ben megszűnt.
40-ben.
Vagy 40-ben, elnézést, 40-ben megszűnt. Tehát az más kérdés, hogy lehet azon gondolkodni, hogy mondjuk népszaporulat szempontjából hogy fog alakulni Európa jövője, de hát ugye ezek jóslatok, hogy, mi lesz. Mert az európai népesség az fogy. Nekem van erről egy saját véleményem, hogy meg fogjuk elményezni. Mi nem fogjuk megjönni, hogy 50 év múlva mi lesz 40 év múlva. Csak én szeretném az előbben megjegyezni, hogy lehet, hogy az emberiség se fogja megérni ezt az 50 évet, vagy ezt a 60-at, amíg elszaporodnának a muszlim hitűek mondjuk Európában. Egyik fiam Bécsbe lakik, és a bécsi óvodában a fele a gyerekeknek, meg az iskolákban már nem európai gyerek. Nem tudom, tudtuk-e. Tehát erről. Persze, persze, természetesen, természetesen vannak kínaiak, meg más nációk is. Hát ezt nagyjából így átnéztük, azt hiszem semmi lényegeset nem hagytam ki, de azt arra kell koncentrálnunk, amit ez az ábra mutat, hogy ez a leghosszabb időtartam, ami a Bibliában, ez a 2300 is lejárta. És ez azért lényeges, mert ezután nincsen időbeli meghatározás a Bibliában. Látjuk itt a szalagunkon is, hogy amikor ez lejár, ez a 2300 év, 1844-ben pontosan, 1844 után nincsen időbeli meghatározás a Bibliában, nincsen profetikus idő. Ezt vagy később majd a Dávid, hogyha veszi tovább a Jelenések könyvét, el fogja mondani, hogy lát egy angyalt, aki megesküdik az örökkön élőre, hogy idő többé nem lesz. Ezt nem úgy kell érteni, hogy megáll a fali óra a falon, hogy idő nem lesz, hanem profetikus idő nem lesz. Tehát ez azért nagyon fontos, mert nem tudom, hogy tapasztaltuk-e, mindig riogatják az embereket világvégével. Hogy ekkor lesz, meg akkor lesz. Most legutóbb tudjuk, mikor volt világvége. 2002, vagy 2012, most már nem emlékszem valamikor. Mert ebben az a szép, hogy amikor mi 2000-et írunk, akkor az időszámítás szerint nem is 2000 van, tudjuk miért? Mert eltévesztették az időszámításunkat. Ez a Dionysius Exiguus nevű szerzetes, aki a középkorban kiszámolta az időszámításunkat, nem voltak még pontos adatai. Jézus születésétől 4 vagy 5 évet tévedett. Tehát Jézus időszámításunk előtt 4-5 körül született. A mostani időszámításunk szerint ezt nem tudták. Tehát amikor 2000-ben vártunk a világ végét, akkor már rég nem 2000 volt, hanem 2004 vagy 2005. Ezt azért tudjuk pontosan, mert Nagy Heródes halálát tudjuk. Az időszámításunk előtt. Így van, így van. Tehát most, hogyha a betlehemi gyermekgyilkosságot komolyan vesszük, hogy meg akart öletni Jézust, és a kisgyerekeket meg is ölette, akkor hogy ölelhette volna meg 4 évvel később, amikor már halott volt? Tehát Jézus valamikor 5 őszén születhetett, ugye őszi időszakban született, nem téli időszakban. Ezt onnan tudjuk, hogy a pásztorok télen nem legeltek meg például. Hát ott se legeltek Izraelbe. Tehát nem adja meg ugye a Biblia Jézus születésnek az időpontját. A fellépésnek az időpontját az pontosan megadja Dániel könyve, de a születés időpontját nem adja meg. Csak a helyét. Azt viszont nagyon pontosan megadja. Meg is kérdezték a napkeleti bölcsek, hol kell megszületnie a zsidó királyának? Megmondták nekik? Hajhaj. Mondták a Heródesnek a ura, az írás tudói, hogy hát Betlehembe. Tudjuk, hogy ott született meg Jászolba. De milyen nagy tömegnyomor volt ott a rongás a betlehemi Jászol körül, nem? Csak a három nap keleti bölcs, meg Mária, meg József, meg egy pár pásztor, meg az angyalok. Aztán olyan nagy tömeg dolog nem volt. Nem döbbenetes? Hogy a zsidó nép, amelyik évezredeken keresztül, vagy évszakon keresztül várta a Mesiást, megmondták, hogy Betlehembe kell születni, de nem mentek el. Herodes sem ment el, egészen más tervei voltak, mint tudjuk. De aztán Józsefnek megjelent az angyal, és elmentek Egyiptomba. Ez csak úgy most érdekességképpen mondtam. De miért is kanyarodtunk ide a Betlehemre? Ja, a profécia miatt, hogy mikor, honnantól számítjuk az időszámításunkat. Tehát tévedés van az időszámításunkat. Tehát most 5 évet hozzáadunk a maihoz, akkor 2029-et kellene, hogy írjunk. Tehát ne tessen meg félni a világvége jóslatoktól, akárki bármit mond. Egyszer el fog jönni a földi történelem vége, ezt tudjuk a Biblia szerint, de Jézus mit mondott erről? Azt mondta, hogy azt a napot és az órát, azt mondta, hogy én tudom. Azt mondta, hogy még ő sem tudja. Ez külön előadást igényel, hogy miért mondta ezt Jézus, mert hát megmondhatta volna, vagy érdekes, hogy ő nem tudja. És erre azért egy rövid kis mondatot hadd engedjék meg, hogy elmondjam. Azért, mert az, hogy mikor fog befejezni a földi történelem, most egy megdöbbentő dolgot fogok mondani, az nem csak a Jóistenen múlik, hanem rajtunk is. Gondoltuk volna ezt? A Bibliában van egy szöveg, Péter apostol azt mondja, egyik Péter levélbe, hogy nem tudjátok, hogy siettetitek a Jézus eljövetelének a napját. Sietethetjük. És visszatarthatjuk. Tehát ez azért van, mert az Isten nem fogja úgy befedni a földi történelmet, hogy emberek elképzelik, hogy jön egy atomháború. Most például az emberek az atomháborútól félnek. Most legyünk őszinték, hogy megtörténhet az, hogy kiszélesedik a háború. Hát sajnos megtörténhet. Erre is föl kell készülnünk. Bármire. De egyre nem fog bekövetkezni, hogy atomháborúval meg sem is jön a Föld. Az Isten ezt nem engedi. Hogyha itt látjuk, hogy az Eufrátesznél meg voltak kötözve angyolok, meg a négy szegletén múltkori előadásban ugye meg voltak kötözve angyolok, akkor nem engedi meg Isten, hogy elpusztuljon a Föld, úgy, hogy az emberek ne tudjanak róla. Még utoljára, mielőtt még befejeződne a földi történet. Ezért van az, hogy nincsen időpont. Nem azért, mert az Isten nem tudja, vagy megunja, és azt mondja, hogy most már elég volt az emberek gonoszságából, megunjuk, befejezem, és elvágom a centit. Ilyen nincs. Erre utalt a Dávid az elpecsételésnél, hogy akkor fejeződik be, amikor Isten látja, hogy mindenkinek meg lesz a száma. Azoknak is, akik a jó mellett döntöttek, és azok mellett is, akik a rossz mellett. Egyébként, ha jelenések könyve végére vetjük a pillantásunkat, ezt így jelenések könyve végére. Lapozunk a 22. kezethez. Azt mondja, hogy egy pillanat, rögtön megtalálom. A 22. fejezetnek a 11. versét nézzük meg. Azt írja, talán a 10-től olvasom. Azután mondta nékem, benne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Mondja a jelenések könyvére, hogy ezt a könyvet ne pecsételd be, ne zárd be, mert az idő közel van. Hát köszönöm szépen, már majdnem 2000 év eltelt János óta. Hát a mi időfogalmaink szerint ez nem egy kis idő, de azt mondja, hogy közel van az idő, és azt mondja, aki igazságtalan legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes legyen fertelmes ezután is, és aki igaz legyen igaz ezután is, és aki szent, szentettessék meg ezután is. Igen, hamar eljövök, és utalmam velem van. Hát köszönöm szépen a figyelmet.